Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. Aki bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével fohászkodjunk a mi Úrunk irgalmáért. 89. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el a helyünket, és a 226. dicséretünket keressük meg. 226. énekünk első három verszakát énekeljük. Így kezdődik ez a dicséretünk. Krisztusom kívüled, nincs kihez járulnom. Így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Thank you. mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most Jeremiás könyvéből hangzik hozzám. Jeremiás könyve 44. fejezetéből az első 6, valamint a 15-től a 23. versig terjedő szakaszból és a 26-27. Versektől a következőképpen. Ez az az ige, amely Jeremiásról szólt, mindazokról a júdaiakról, akik Egyiptomba költöztek, és Migdolban, Tapanhítban, Nóvban és Patrosz földi alapban. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene. Láttátok, milyen sok veszedelmet hoztam Jeruzsálemre és Júda minden városára. Azok most mind romban állnak és lakatlanok. Azért van ez, mert gonoszságukkal bosszantottak engem, amikor tömjénezni jártak, és más isteneket tiszteltek, akiket nem ismertek sem ő, sem ti, sem őseitek. Pedig elküldtem hozzátok szolgáimat a prófétákat. Idejében küldtem, és megmondtam, hogy ne kövessenek el olyan utálatos dolgot, amit gyűlölök. De nem hallgattak, és nem figyeltek rájuk. Nem tértek meg gonoszságukból, hanem más isteneknek tömjénezte. Ezért árad ki lángoló haragom, és lángol Júda városaiban, meg Jeruzsálem utcáin, úgy, hogy rommá és pusztává lett. Így van ez ma is. Akkor mindazok a férfiak, akik tudták, hogy feleségeit más isteneknek szoktak tömjénezni, és mindazok az asszonyok, akik nagy tömegben ott álltak, meg az egész nép, amely Egyiptomban, Patroszban lakott, így válaszoltak Jeremiásnak. Nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondtunk. Tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki, ahogyan tettük mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Mert akkor jól laktunk kenyérrel, jó dolgunk volt, és nem kerültünk veszedelembe. De amióta abba hagytuk a tömjénezést az ég királynőjének, és nem mutatunk be neki italáldozatot, azóta mindenben szűkölködünk, fegyver és éjénység miatt pusztulunk. És ha az ég királynőjének tömjénezünk, mondták az asszonyok, és italáldozatot mutatunk be neki, talán férjeink tudta nélkül készítünk áldozati süteményeket, amelyek őt ábrázolják, és úgy mutatunk be neki italáldozatot. Amikor a férfiak, az asszonyok és az egész nép így válaszolt Jeremiásnak, ő ezt mondta az egész népnek. Éppen ezt a tömjénezést nem tudta elfelejteni az Úr. Azt, hogy Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin tömjéneztetek ti, őseitek, királyaitok, vezetőitek és az ország népe. És ezt vette szívére. Nem tűrhette tovább az Úr gonosz tetteiteket és utálatos szokásaitokat, amelyeket követtetek. Ezért lett országotok rommá és pusztasággá, gyaláltatossá és lakatlanná, amilyen az ma is. Mivel tömjéneztetek, vétkeztetek az Úr ellen, és nem hallgattatok az Úr szavára. Nem éltetek az ő törvénye, rendelkezései és intelmei szerint, azért ért utol benneteket ez a veszedelem. Így van ez ma is. de halljátok meg az Úr igéjét, a júdaiak mindnyájan, akik Egyiptomban laktok. Megesküdtem az én nagy nevemre, mondta az Úr, hogy egyetlen júdai ember sem ejti többé a nevemet egész Egyiptomban így. Az én Uramra, az élő Úrra mondom. Gondom lesz rájuk, de kárukra, és nem javukra. Most helyünket elfoglalva, pohárszunk. Urunk Istenünk, ezen a mai Isten tiszteleten az új kenyérért adunk hálát. Kell látod azonban, hogy van-e valóban hála a szívünkben. Kell látod, hogy milyen érzéseket, indulatokat, gondolatokat hordozunk magunkban. Hiszen te nem csak azt hallod, amit kiejtünk a szájunkban, amit megcselekszünk. Nem csak a panaszainkat, nem csak az aggodalmaskodó beszédünket, a sóhajtozásainkat, amikor arról beszélünk, hogy mennyire nehéz a sorsunk, az életünk, egyre nehezebb lesz. Hogy milyen ez az ország, ahová születtünk, hogy hová is fogunk jutni így. Mi lesz még mindenből? Te azt is tudod, amit ki sem mondunk. Urunk Istenünk, te jól ismersz bennünket, mint ahogyan ismerted az ószövetségi népet is. Tudtad, hogy mi van a szívükben, nem csak azt láttad, hogy kinek mutatnak be áldozatot, hanem azt is láttad, és azt is tudtad, hogy kinek, kiben bíznak valójában. Urunk Istenünk, most azért imádkozunk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy mi is megláthassuk igazán azt, hogy milyenek vagyunk. Hogy megérthessük szavadat. Hogy felismerhessük azt, hogy miért tartunk ott, ahol éppen tartunk. Családi életünkben, munkánkban, társadalmunkban, az országban. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád azért. Segíts, hogy el tudjuk fogadni, amit te ma el akarsz mondani nekünk. Ne engedjük el a szívünk mellett. Így kérünk téged, hogy szent lelked által jöjj, áld meg ezt a mostani Isten tiszteletünket kegyelmeztet, áld meg az úrvacsorára való készülésünket, a megállásunkat itt, az úrasztala előtt. Elszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért kérjük. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Százötvenötödik énekünket énekeljük, készülve Isten üzenetének a meghallgatására. 155. dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, hisz imádásodra jöttünk. Szívünk egyedül rád hallgasson, hogy igéznek áldott szava, melytől függ lelkünknek java, minket minden jóra hívhasson.
Isten beszéde az előbbi igeszakasz mellett Márk evangéliumából hangzik még hozzánk. Márk evangélium a 3. fejezetének 28. és 29. verseiből a következőképpen. Jézus Krisztus mondta, bizony mondom néktek, minden bűn meg fog bocsáttatni az emberek fiainak, még a káromlások is, bármennyi káromlást szólnak. De ha valaki a szent lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Foglaljuk el a helyünket. Többször elhangzott már gyülekezetünkben ez a kérdés, mi az a Szentlélek elleni bűn? Az a bűn, amelyről Jézus Krisztus azt mondja, hallottuk most is Márk evangéliumából, hogy aki ezt követi el, az nem jár bocsánatot soha, az vétkes marad örökké. Most a Biblia olvasó kalauzunk alapján olvasva Isten igéjét elénk került. Ez az igevers, ezek az igeversek Márk evangéliumából, és ugyanakkor az Ószövetségből is olyan fejezeteket olvashatunk, ugyancsak a Biblia olvasó kalauzunk alapján, Jeremiás könyvéből mostanában, amelyek segíthetnek ennek a megértésében. Engedjük hát, hogy Isten szent lelke kibonthassa számunkra ezeket az ige szakaszokat, és megérthessük, hogy mi is az a Szentlélek elleni bűn. Nézzük meg hát először azt, hogy mit tudhatunk meg az Ószövetségből, Jeremiás könyvéből. Ebben az ószövetségi fejezetben, amelyből csak részletek hangoztak most ezen az istentiszteleten, a zsidó nép történetének arról az időszakáról van szó, amelynek meghatározója a babiloni megszállás volt. A babiloni birodalom serege betört Júda városaiba, behatolt magába a fővárosba, Jeruzsálembe is, lerombolta, felgyújtotta a házakat, erre a sorsra jutott a szent ház, a templom is. A nép egy részét, főleg a vezetőket, mesterembereket elhurcolták a babiloniak fogolyként saját birodalmukba. A Júdában hagyott réteg, ez a népcsoport, amely még a szülőföldjén maradhatott, tapasztalva mindezt, úgy érezte, sürgősen tenniük kell valamit. Nincs más kiút, menekülni kell a saját szülőföldjükről. Egyiptom országa tűnt számukra erre a célra megfelelő helynek. Úgy gondolták, hogy ott béke és bőség vár rájuk. Ott lesz kenyér, nem fognak éhezni. És elindultak Egyiptomba, annak ellenére, hogy a mindenható Isten világosan tudtukra adta, hogy nem szabad Egyiptomba menniük, maradjanak ott a szülőföldjükön. Ők azonban nem hallgattak az Úrra. És ezeknek az embereknek üzente Isten, ugyancsak Jeremiás prófétán keresztül mindazt, amit hallottunk az első ige szakaszunkból, tehát a Jeremiás könyvéből való fejezetből. Nagyon világosan elmondja Isten a Júdát és Jeruzsálemet ért veszedelmet, ő maga hozta rájuk. Talán megdöbbentő ez számunkra, talán félelmetes. Ilyen az Isten, hogy veszedelmet hoz az emberekre. Talán Isten olyan úr, aki gyönyörködik az emberek szenvedésében? Nem. Isten nem ilyen úr. Hiszen az is benne van ezekben az ige szakaszokban, hogy Júda városai, Jeruzsálem a főváros is, azért állnak romban, és azért lakatlan sok város, mert a nép más isteneknek tömjénezett, más isteneket imádtak. Gonoszságukkal bosszantották az Istent. Pedig, és most szó szerint olvasom a Szentírásból, ezt mondja az Úr, elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, idejében küldtem, és megmondtam, hogy ne kövessetek el olyan utálatos dolgot, amit gyűlölök. Aztán így folytatódik a Szentírásbeli szakasz, de nem hallgattak, és nem figyeltek rájuk, mármint az Isten embereire. Nem tértek meg gonoszságukból. Nem alázkodtak meg a mai napig sem. Nem féltek, és nem éltek törvényem és rendelkezéseim szerint. Panaszolja az Úr nagy szomorúsággal. Szomorúságát csak növeli, hogy az Egyiptomba menekültek. Nem tanultak a történtekből sem. Nem csak a Júdában maradásra intő szót engedték el a fülük mellett, hanem tovább folytatták az idegen istenek tiszteletét, kultuszát, a nekik való tömjénezést. Hallottuk, a Jeremiásra bízott isteni üzenetre ez volt a válaszuk: nem engedelmeskedünk neked abban, amit az Úr nevében hirdettél nekünk, hanem mindazt megtesszük, amit kimondunk. Nem ismerős szavak ezek? Nem mondtunk mi is már ehhez hasonló szavakat olykor? Megteszem, amit elhatároztam. Megteszem, amit kimondtam. És nem érdekel senki és semmi, talán még Isten sem. Istennek a gondolata, akarata sem. Így folytatják, tömjénezünk az ég királynőjének, és italáldozatot mutatunk be neki, ahogyan tették mi és atyáink, királyaink és vezetőink Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. Az is kiderül, hogy aki megvonja Istentől a bizalmát, aki Isten iránti engedetlenségbe bocsátkozik, nem veszi komolyan a szavát, az aztán már egyre kevésbé lát tisztán. Képtelen helyesen értékelni az eseményeket. Ezek az emberek is, akik ott maradtak Júdában, és aztán úgy döntöttek, hogy Egyiptomba mennek, bár Isten más mondott nekik, csak annyit tudnak a történtekből kiolvasni, hogy akkor laktak jól kenyérrel, amikor az ég királynőjének a kultuszát folytatták. Tehát, akkor ebből csak azt a következtetést lehet levonni, hogy érdemes ezt a kultuszt folytatni. Hát akkor Egyiptomban is, továbbra is, az ezután következő időszakban is tiszteljük és imádjuk ezt az idegen Istent. És azt nem ismerik fel, hogy azért lehetett egy ideig még jó soruk, azért volt nekik még kenyerük, mert az Isten még kegyelmes volt hozzájuk, mert adott nekik időt még a megtérésre. Egyedül csak Isten hosszú tűrése volt az, ami miatt még egy ideig jó dolguk volt. lehet, hogy mi sem ismerjük föl az Isten szeretetét, irgalmát. Nem vesszük észre, nem vesszük komolyan, hogy milyen hosszú tűrő a mi Istenünk, hogy még mindig vár, s talán ránk kell várnia. Hányszor hívta Isten azt a népet? Hányszor hívta a hozzávaló teljes odafordulásra, és nem hallgattak rá. S most viselniük kell a döntésük következményeit. Most pedig, miután láttuk azt, hogy mi is történt ott, azzal a néppel, amely megmaradt még Júdában, és ők hogyan fogadták az Isten üzeneteit. Nézzük meg Jézus kijelentésének az előzményét, mert ez tovább visz bennünket a megértés útján. Márk evangéliumából olvastam fel Jézus Krisztusnak egy szavait a Szentlélek elleni bűnről, azért, mert Márk evangéliumát olvassuk a Bibliaolvasó kalauz alapján mostanában, de Máté evangéliumában is például megtalálhatjuk Jézusnak ezt a kijelentését, és abból megismerhetjük az előzményeket is. Egy vak és néma megszállottat visznek oda Jézus Krisztushoz, hogy gyógyítsa meg. És Jézus Krisztus isteni hatalma megmutatkozik abban, hogy ez a vak és néma megszállott, elkezd beszélni, és elkezd látni. És amikor az emberek, akik ott voltak körülöttük, látták, hogy mi történt, akkor elkezdtek egymás között tanakodni. Nem, ez az ember, ez a különös ember, akit itt látunk, és aki ezt a csodát végrehajtotta. Nem ő a messiás, akiről a proféták beszéltek. Igen ám, csak hogy ott a közelükben farizeusok is voltak, meg írástudók is voltak, akikről, hogyha olvassuk az evangéliumokat, akkor láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon nem tetszett nekik mindaz, amit Jézus Krisztus tanított, egyáltalán Jézus Krisztusnak a tevékenysége, és igyekeztek keletkébe csalni, igyekeztek kémkedni is utána, minél többet megtudni ennek érdekében, és ezek az emberek megijedtek. Mi lesz most, hogyha az egyszerű emberek, a nép tagjai elkezdenek hinni, elkezdik hinni erről a Jézusról, hogy tényleg ő a messiás, akiről Isten már a proféták által jelentőlt. Ezt meg kell akadályozni. Ez nem történhet meg. De hát mit lehet tenni abban a helyzetben? Hiszen a meggyógyult ember ott állt közöttük. Egyértelmű bizonyíték volt. Előtte vak volt és néma, és megszállott. Most pedig lát, beszél, egészséges, testében, lelkében. Ezt nem lehet letagadni. Ez megtörtént. Mit lehet hát akkor csinálni ebben a helyzetben? És ekkor találják ki a farizeusok és írástudók, és teszik is meg azt, hogy elkezdik hangosan hirdetni, hogy ez a Jézus az ördögöket magával, Belzebúbbal, az ördögök fejedelmének a hatalmával űzi ki. Mi történik itt? Az, hogy valami rettenetes módon ezek a farizeusok és írástudók ördöginek mondják azt, ami isteni. Pokoli erőknek tulajdonítják azt, ami mennyei. És ekkor szólal meg Jézus, és mondja azt, hogy minden bűn megbocsátatik az embereknek. De hogyha a szent lelket káromolják, az soha nem bocsátodik meg. Miről van hát akkor itt szó? Mi ez a Szentlélek elleni bűn, káromlás? Hadd kezdjem először azzal, hogy nem arról a bűnről van szó, amikor Jézusban valaki nem ismeri fel az Isten fiát. Lehet, hogy ez következne mindabból, ami történt számunkra, de mégsem. Ez is bűn. Sőt, valahol azt mondja az ige, hogy igazából az a bűn, hogyha Jézus Krisztusban nem hiszünk, tehát nem hisztük, hogy valóban ő az Isten küldötte, ő a megváltó. De hogyha nem hiszi valaki azt, hogy ő az Isten fia, ez még nem a Szentlélek elleni bűn. Hiszen hány emberről, talán még mi magunk is tudnánk beszámolni, aki életének egy szakaszában Jézus Krisztusról nem tudott másképp beszélni, hogyha egyáltalán szóba hozta is, csak úgy, hogy ő csak egy ember volt. Lehet, hogy nagyszerű ember, nagyszerű tanító, de csak ember. Azaz nem tudta elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus egy személyben ember és Isten. És aztán életében elkövetkezett egy pillanat, egy fordulat, és utána már boldogan vallotta, hogy igen, Jézus Krisztus valóban az Isten fia, és elfogadta megváltójának is. Legnagyszerűbb példa erre a Bibliából Pál apostolnak az esete. Annak a bizonyos Saulnak, aki először üldözte a keresztényeket, a Krisztus követőket, és nem akarta elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus valóban az Isten fia. És aztán, azután a bizonyos damaszkuszi fordulat után pedig nagy-nagy boldogsággal és örömmel hirdeti, hogy igen, ő az Isten fia, ő az, akit Isten elküldött nekünk szabadítónak, ő az út az Istenhez. De nem is az a Szentlélek elleni bűn, amelyről a Szentírás más helyein így olvashatunk, hogy meg ne oltsátok a lelket. Vagy meg ne szomorítsátok a lelket. Ez is nagy nyomorúságunk, amikor ezt tesszük. Amikor nem engedjük, hogy úgy munkálkodjon bennünk, és úgy megajándékoztasson bennünket, ahogyan ő szeretné, és megfosztjuk magunkat sok-sok örömtől, békességtől, erőtől, mindattól, amivel Isten valóban tartalmasabbá, gazdagabbá tehetni az életünket. Ez is nyomorúság, ez is bűn. De még ez sem a Szentlélek elleni bűn. Mi hát akkor a Szentlélek elleni bűn? Az, amit ott azok a farizeusok és írástudók műveltek. Vagyis az, amikor valaki az Isten nyilvánvaló világossága előtt akarattal behunja a szemét, és azt mondja rá, hogy ez sötétség. Hogy másképpen úgy is megfogalmazhatnánk, az a tudatos és végleges megkeményedés, és itt nagyon pontos szerepe van ezeknek a szavaknak, hogy tudatos és végleges megkeményedés. Istennek a Jézusban megjelent kegyelmével szemben, amelyik még másokat is távol akar tartani tőle. Amelyik inkább kicsúfolja és sátáninak mondja, míg az Úr Jézus Krisztusnak a keresztjét is, csak hogy ne kelljen neki alázattal leborulni előtte. Amelyik szándékosan és tudatosan nem akar hinni a felismert igazságban. Amelyik az egész Krisztusban megjelent evangéliumot, örömhírt csalásnak mondja, vagyis Isten lelke munkáját a gonosz számlájára írja. Minden bűnnek egyetlen gyógyító orvossága az Isten kegyelme. Még annak a bűnnek is, amelyik egyébként gyógyíthatatlannak látszik. De aki tudatosan elutasítja magától a kegyelmet, azt hogyan mentse meg? Ezért megbocsáthatatlan ez a bűn. Hiszen akinek szándékosan nem kell a bűnbocsánat, amiről pedig tud, annak a számára nincs bűnbocsánat. Ebből már látható, hogy csak olyan valaki követheti el ezt a bűnt, aki már valamikor valamilyen módon találkozott Jézus Krisztussal személyesen, akit Jézus Krisztus már döntés elé állított, hogy mellette, vele, vagy ellene. Aki a döntésnek ebben a pillanatában megértette azt, hogy itt most az ő személyes üdvösségéről van szó. Isten lelke tehát már megvilágosította őt, hogy az igazságot, az evangélium igazságát már megérthette. És nem is tagadja ezt le, csak önmagától tagadja meg, mert kényelmetlen az számára. És ha most valaki aggódó lélekkel, és ezt a kifejezést megint nagyon szeretném hangsúlyozni, azt kérdezi, hogy vajon én nem követtem el már ezt a bűnt, a Szentlélek elleni bűnt, azt szeretném megnyugtatni. Hiszen mi is a legbiztosabb jele annak, hogy valaki ezt a bűnt nem követte el? Éppen az, hogy aggódik miatta, hogy foglalkoztatja, hogy tépelődik, hogy emészti magát, hogy kérdése számára. Mert ennek a bűnnek, az Isten szent lelke elleni káromlásnak pontosan az a természete, hogy aki elkövette, az nem csinál belőle problémát. De amíg valaki komolyan veszi az örökké valóságot, és fél attól, hogy el is játszhatja a lelke üdvösségét, amíg valaki nyugtalan tud lenni amiatt, hogy annyira eltávolodott az Istentől, addig afelől legalább nyugodt lehet, hogy a Szentlélek elleni bűn még idegen tőle, még hogyha akármilyen más egyéb bűn is terheli őt. Nem lenne azonban teljes az isteni üzenet, ha csak a megnyugtatás szavai hangoznának. Jézus kijelentése, amelyet Márk evangéliumából hallottunk, ugyanis halálosan komoly figyelmeztetés is. Halálosan komoly dolog az, hogy van olyan bűn, amire nincs bocsánat. És mondja ezt az a Jézus, akiről azt tudjuk, hogy éppen azért jött el ide a földre, azért lett az Istennek a báránya, hogy magára vehesse a mi nyomorúságaink, a mi mulasztásaink, vétkeink özönét, és elvigye azt el az útból, ami Istenhez vezet, ami az örökké valóságba visz. Halálosan komoly figyelmeztetés is Jézusnak ez a kijelentése, mert hogyha nem is követte el valaki még a Szentlélek elleni káromlást, útban lehet felé. Hogyan? A zsidókhoz írott levél használja ezt a kifejezést, amely már el is hangzott itt az igehirdetés közben, hogy megvilágosítatott, aki egyszer megvilágosítatott. Nos, hát most is ezt szeretném idézni, hogy aki egyszer megvilágosítatott, vagyis belekerült az evangélium fényébe, megismerte, felismerte a bűneit, meg a bűnbocsánat lehetőségét is, de nem vonta le a konzekvenciát. Megmaradt a felismert bűneiben, megérzett már valamit az Isten lelki indításából, de sokalja a komoly megtérés árát. Aki megízlelte a jövendővilágnak az erőit, vagyis tudja, hogy van mennyei segítség számára, de nem él vele, az igen. Útban van a legrettenetesebb bűn felé. Tehát az, aki már meggyőződött a megváltás valóságáról, tudja, hogy az nem csak elmélet, mert belekóstolt már. Az, aki érezte, hogy igazán szólt az Isten, hogy tényleg van egy láthatatlan világ, nem kitalálás az örökké valóság. Az, aki tudja, hogy megtart az Isten kegyelme, és tudja, hogy lehet élni vele, sőt, igazán csak a Jézus Krisztussal való közösségben lehet értelmes életet élni, vagyis minden oka megvolna arra, hogy egészen és teljesen átadja magát az Úrnak. Végérvényesen és következetesen mellette döntsön, és nem teszi meg ezt. Az igen, az erősen útban van e megbocsáthatatlan bűn felé. Isten kegyelme mindnyájunk számára ingyen van. Jézus Krisztus érdeméért, áldozatáért, de visszaélni, játszani vele nem lehet. Vigyázzunk hát, hogy el ne jussunk addig a bűnig, amire már nincs bocsánat. Érezzük hát, hogy mennyire halálosan komolyan kell vennünk azt, hogyha halljuk az evangéliumot, ha halljuk Jézus Krisztusnak a hívását, akkor adjuk oda magunkat valóban teljes szívvel és teljes lélekkel neki. Akkor is, hogyha ez küzdelmet jelent, ha ez lemondásokkal jár, míg a saját énünk megtagadása árán is, míg áldozatok árán is. Érezzük, bárcsak megéreznénk, hogy milyen súlyos figyelmeztetés az, ami a Bibliának egy másik helyén így olvasható. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Most még van lehetőségünk a kegyelem elfogadására. A megterített asztal is erről beszél. Éljünk hát vele. És akinek az életéből még hiányzik, ez az igazi döntés, ez az igazi odaadás, életodaadás az Úr Jézus Krisztusnak, az tegye meg most, amíg még van rá lehetőség. Isten adjon ehhez nekünk erőt, bátorságot. Amen. ...459. dicséretünket keressük meg, és az első két verszakát énekeljük, és bárcsak szívbőjében tudnánk mondani, vallani, hogy az Isten bárányára lehéztem bűnöm én. Készüljünk így a megterített úrasztalhoz. Thank you.
Urunk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ámen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt arra, hogy mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely térettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja az ige szakaszt: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük most mi is ezt, abban a néhány perces csöndben, amelyben most együtt leszünk, ki magában oda viheti vétkeit, mulasztásait az élő Isten elé. Kérheti az ő szent lelkét, hogy ő segítsen ebben, és hogy ő munkálja az őszinte bűnbánatot, bűnvallást bennünk. Urunk Istenünk, mi keresztényeknek valljuk magunkat, ami annyit jelent, hogy Krisztus követő, Krisztushoz tartozó. Te látod azonban igazán, hogy mennyire jellemző, mennyire igaz ez ránk, igaz-e ez egyáltalán ránk. Köszönjük, hogy most igéd által is, és igéiddel is ebben szeretnél nekünk segíteni. Könyörülj meg hát rajtunk, hogy ki mindegyikünk megláthassuk, hogy hol is tartunk, hol is állunk mi igazából. És hogyha még hiányzik az életünkből az igazi döntés, akkor segíts, hogy megtehessük. Bocsáss meg nekünk, és köszönjük, hogy most még van rá lehetőség. Köszönjük, hogy most még nyújtott kegyelmedet, hogy ragadjuk meg azt. Az úrvacsorai jegyek is erről beszélnek. Kérünk téged, segíts el bennünket így, valóban megszentelt életre, neked odaáldozott életre. Könyörgünk azért, hogy hadd lehessen valóban akaratod szerinti bővölködő életünk. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért könyörgünk. Ámen. Bűnvallásunk után valljuk meg a hitünket is, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett Koncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alám a pokrótra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Életben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot értemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, és végül a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. És amíg magunkhoz vesszük a szent jegyeket, addig énekeljünk a 457. dicsérettől kezdve folyamatosan. Tehát 457. dicséretünkkel kezdve mindegyik verszakával, és aztán az utána következő énekeket, amíg szükség van az éneklésre. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Isten igéje figyelmeztet bennünket, hogy gyökerezzünk meg valóban az Úr Jézus Krisztusban, abban a Jézus Krisztusban, akiért miénk lehet a kegyelem. Meghajtva fejünket, most adjunk hálát az elvett ajándékokért, és imádkozzunk ezért is. Úrunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged azért, hogy intő szavaid, míg dorgálásod is azért hangzik, hogy mi igazán hozzád térjünk, oda forduljunk hozzád, és így már itt a földön egészen másmilyen minőségű életet élhessünk, s hogy majd amikor elkövetkezik a halálunk pillanata, akkor is a te kezedben maradhassunk, és veled tölthessük az örökké valóságot is. Köszönjük, hogy szereteted az, amely indít téged a dorgálásra, míg a büntetésre is, ha arra van szükség, ha te úgy látod, az ítéletre is. Urunk Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy sokszor mi is vakok maradunk. Bocsásd meg, hogy nem egyszer süketen megyünk el a te szavad mellett. Bocsásd meg, hogy nem értünk mindabból, ami körülöttünk történik. Hogy nem veszük észre a jeleket, amelyek arról beszélnek, hogy Jézus Krisztusnak az újra eljövetele bizony egyre közelebb van. Köszönjük, Urunk, hogy most minden vétkünket ide hozhattunk, letehettünk Jézus Krisztus keresztjéhez. Köszönjük, hogy van bocsánat, hogy még van kegyelem, kegyelmi idő, és meg lehet ragadni ezt a kegyelmet. Köszönjük neked így a hirdetett igét, s a látható igét is, a sákramentum jegyeit, melyek arról győzhettek meg bennünket, Szent Lelked által, hogy amilyen valóságosan a kezünkbe vehettük azt a falat kenyeret, érezhettük a bornak az ízét, olyan valóságosan itt vagy te, itt van közöttünk Jézus Krisztus, aki az életét adta értünk, Szent Lelke által, s ő munkálkodik mindazok életében, akik vágyakoznak erre, akik megszólítják őt, akik hívják őt. Urunk, köszönjük, hogy ezzel a bizonyossággal mehetünk el most a te házadból, és kérünk téged, hogy hadd látszódjon meg ez a hétköznapjainkon is. Ahogyan megszólítjuk egymást a családban, ahogyan végezzük a feladatainkat otthon, ahogyan helytállunk a munkahelyünkön, ahogyan a különböző kisebb-nagyobb közösségekben ott vagyunk, és ahogyan rá tudunk mosolyogni a mellettünk lévő emberre, ahogyan vigasztalni tudjuk azt, akinek a szemei könnyesek. Urunk, légy így velünk. Most imádkozunk hozzád, mindazokért, akik betegek, mindazokért, akik testileg vagy lelkileg élnek át nyomorúságos időszakot. Kérünk téged, mutasd meg magad, szeretetedet nekik is. Hadd kapaszkodhassanak ők is bele a te ígéreteidbe, hadd tapasztalhassák meg békességedet. Imádkozunk most hozzád, azokért a testvéreinkért is, akiknek a mögöttünk lévő napokban kellett megállniuk, szerettük ravatala mellett. Urunk, te látod, hogy milyen mély az a seb, amelyet a veszteség okozott, de te be tudod gyógyítani. Munkáld bennük is ezt a hitet, erősítsd ezt bennük is, végezd ezt el bennük, hadd tudjanak rád tekinteni, és most ebben a helyzetben is mégis mindennek ellenére megérezni szeretetedet, amellyel ott vagy körülöttük, és kész vagy velük lenni minden napon. Áld meg őket, és vigasztald meg őket, kérünk. Áld meg a mi népünket is. Urunk, azon a zászlón, amely itt lehet a templomunkban, az az ige áll, hogy boldog az a nép, amely a te néped téged szolgál. Bárcsak a mi magyar népünk is ilyen nép lehetne, hogy valóban téged szolgáljunk. Kérünk téged, szent lelked által segíts ebben nekünk. Maradj így, a mi vezetőinkkel, áld meg egyházunkat, egyházunk vezetőit. A te kegyelmeddel járj előttünk, és segíts nekünk, hogy valóban követhessünk téged. Amen.
Együtt imádkozzuk most, ha mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg még a gyülekezetünk életével kapcsolatos hirdetéseket, melyeknek élén most is a gyülekezeti alkalmainkra való hívás hangzik. Még mindig nyári rendszerint, ami azt jelenti, hogy csütörtökön este 6 órától lesz gyülekezeti bibliaóránk itt a templomunkban, és vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, amelyre sok-sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem most is azt, hogy szeretnénk újra a keresztkérdések kurzust is elindítani ősz elején, 10 héten át, hétfő esténként, és közben egy hétvégén is. Ismerkedhetnek mindazok, akik jelentkeznek erre a kurzusra, a kereszténység alapvető tanításaival, vagyis hogy mit is jelent valójában Jézus Krisztusnak az áldozat, a kereszthalála, az ő követése. Kérem, hogy adjuk tovább ennek a kultusnak a hírét, illetve aki úgy érzi, hogy ő maga is szívesen benne részt, hogy a hite, a lelki élete az erősödne, változna ennek következtében, várjuk szeretettel és hívjuk szeretettel. Akik itt vagyunk, talán már tudjuk, de azért hirdetem most is, hogy készülünk a gyülekezetünk nagy ünnepségére, hiszen ebben az esztendőben vagyunk 60 évesek. Ünnepeljük a gyülekezet önállóvá válásának 60. évfordulóját. Ehhez kapcsolódóan ünnepségsorozatot tervezünk és szervezünk. Ennek része két előadás is, október 8-án és 10-én, este 6:30 órai kezdettel fognak elhangzani ezek az előadások. A gyülekezet két korábbi lelkipásztora, Berkesi Gábor és dr. Pétót Béla fogják közöttünk megtartani ezeket az előadásokat. Október 12-én délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor az ünnepi hálaadó istentiszteletre, amelyen ígéretünk van arra nézve, hogy egyházmegyénk esperese is részt vesz, sőt, igehirdetéssel szolgál közöttünk. Ugyanaznap este 6 órától pedig egy hangverseny részesei lehetünk. Róbert György és Szabó István fog közöttünk muzsikálni, lanton, illetve blokkflőtén.
Az ünnephez kapcsolódóan szeretnénk megjelentetni a következő gyülekezeti hírlevelünket is, és várjuk, még mindig várjuk a testvérek írásait ebből a hírlevélbe, most különösképpen is az elmúlt évtizedekkel kapcsolatban, hogyha vannak olyan emlékeink, gondolataink, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdemes, hasznos megosztani másokkal is, kérjük, hogy tessenek írásba foglalni. Szeptember 10-éig kérnénk ezeket az írásokat. A hirdetések között sajnos szomorú híre is sor kerül, hiszen a mögöttünk álló napokban pénteken kellett utolsó földi útjára kísérnünk Kovács Lajost, aki 1958. május 10-én Budapesten született, és ez esztendő augusztus 12-én Budapesten hunyt el. Itt vannak közöttünk az ő szerettei. Kérjük azt, és szívből kérjük, hogy megtapasztalhassák tényleg most az Isten szeretettel simogató kezét, amikor talán úgy érzik, hogy inkább csapásra indult az ő keze, mégis ezek között, a fájdalmak között is megtapasztalhassák azt, hogy velük van, tud békességet adni, tud erőt adni a továbbinduláshoz. Így áldja és vigasztalja meg minden testvérünket a mindenható Isten. És olyan jó, hogy örömhírről is számot adhatok, hogy a tegnapi nap folyamán pedig házasságkötési szertartásra került sor itt a templomunkban. Isten áldását kérték házasságukra Harasztosi Gábor Sándor és Varga Zsuzsanna. Isten áldja meg az ő közös életüket, házasságukat. Most a 200. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 6 verszakát, a 6. verszakot majd fennállva. 200. dicséretünk így kezdődik: ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.